Ez itt a Testkép, a női test minden aspektusból bullshit nélkül. Én Birta Bri vagyok, az Éva magazin főszerkesztője, hobbifutó és hobbisportoló, és minden érdekel, ami a testünkkel kapcsolatos. Elismert szakértőkkel és a témákban hiteles híres vendégeimmel azon leszünk, hogy minél pozitívabb legyen a testképed.
Sziasztok, ez itt a Testkép Podcast Powered by Adrián Feller különkiadás harmadik része. A beszélgető partnerem továbbra is Feller Adrián, az Adrián Feller és Panarom márkák alapítója. Szia Adrián!
Szia, köszönöm a meghívást!
Nagyon örülök, hogy még mindig beszélgethetünk, mert az első két adás után is nagyon sok kérdés érkezett még hozzánk Instagramon, az elhangzottak alapján is nagyon-nagyon népszerűek voltak az adások. Nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy mennyit adott a hallgatóknak. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy a női életben milyen különböző olyan szakaszok vannak, amik meghatározzák azt, hogy hogyan is vagyunk magunkkal, és hogyan érezzük magunkat, és a nőiség megéléséről fogunk beszélgetni. Nyilván, hogyha a nőiesség megélése és ezek a szakaszok, akkor ugye onnan szoktuk venni, hogy amikor egy nő elkezd mondjuk menstruálni, valahogy mindig ez a kiinduló pont, de szerintem azért mindenkinek ez ilyen egyéni is, hogy mikor érkezik meg oda, hogy úgy igazán azt érzi, hogy megéli a nőiességét. És nekem például a személyes tapasztalatom az, hogy nekem abszolút az anyává válás volt ez a pillanat, amikor először azt éreztem, hogy valahogy ez a megérkeztem, meg amikor úgy nagyon jól éreztem magam a testemben, meg a lelkemben, meg összhangban volt, meg úgy olyan flowba kerültem a világgal és magammal is. De te mit gondolsz, hogy mi szokott általánosságban az az időpont, vagy ez a momentum lenni, amikor ez a legtöbb nőnél elérkezik?
Jaj, hát ezt azért ilyen általánosan szerintem nagyon nehéz meghatározni, meg nem is az én szakterületem, tehát nem úgy fogom mondani ezt, mint egy szakember, hanem amit így tapasztalok azáltal, hogy 30 éve nőkkel dolgozom, és tényleg érdekel nem csak a bőr, hanem a lélek is, ami meghatározza azt, hogy hogyan is jelenünk meg a világban. Tudod, azt gondolom, hogy a nőiségünk, meg egyáltalán hogyan tudunk ebben megérkezni, nagyon fontos, hogy az anyánk, ő hogy volt ezzel. És nem is a fogantatást nevezném meg, vagy jelölném meg, hanem hogy az édesanyám, az anyám, ő hogy volt a nőiségével, ő neki milyen élményei, emlékei, megélései voltak, és persze hogyan fogantam, hogy az szerelemből, abból a vágyból, hogy legyek, hogy én megszülessek, ez is nagyon meghatározó. És természetesen a születés élményem, hogy én hogyan tudok megszületni, hogy engem szeretettel, tisztelettel fogadnak, hogy az anyámat szeretettel, tisztelettel övezve támogatják a szülés élményében, ez zsigeri szinten határozza meg az élményünket a nőiségünkkel. És aztán persze az, hogy az anyánk örült-e, tudott-e örülni nekünk. Ez messzire vezet, ugye, hogy ő neki tudtak-e örülni, és hogy ez zsigeri szinten megvolt-e, vagy ezt újra kellett tanulnia. Hogy az apánk hercegnőként tekintette ránk, hogy úgy tekintette, hogy mi vagyunk a minden, a legszebb, a leggyönyörűbbek. És aztán ebből majd megnő, vagy kinövi magát az, hogy egyáltalán a család hogyan állt ahhoz, hogy én nő vagyok, lány vagyok, hogy nővé cseperedek, hogy a menstruációt azt hogyan tekintették, hogy havi bajként nevezték meg, vagy érezték-e, hogy ez egy olyan dolog, ami, vagy egy olyan folyamat bennünk, ami a megújulásunkat segíti, ami a megújulást, a befelefordulást, a kapcsolódást önmagunkhoz, hogy megvolt-e a családban ez a kultúra. Ez nagyon meghatározza azt, hogy én hogyan köszöntöm a saját nővévállásomat azzal, amikor az első menstruációm megérkezik. És akkor persze mindez meghatározza majd, hogy én kit választok magamnak a szerelemben. mi lesz az élményem, hogy ki az, aki méltó hozzám, kihez vagyok én méltó? Megvolt-e az a zsigeri szintű élményem, hogy én egy hercegnő vagyok, hogy én a világ királynője vagyok, és akkor én majd tényleg egy királyfit fogok keresni, választani, aki engem szeret és tisztel, és akkor, hát akkor most nagyon optimálisan látjuk a dolgokat.
Igen, ugye? Ez egy nagyon szép.
Hát igen, igen, szóval, nagyon hogy nagyon, nagyon optimálisan, és ezt azért tudom így most így elmondani neked, mert van egy ilyen meditációs programunk Nagy Annával a Yoga Secretben, amiben a bennünk élő nő ünneplése, ami jógával kezdődik, illatokkal, és aztán egy nagyon mély meditáció, és nem is egy előre megírt meditáció, uh-huh. hanem ott úgy is mondhatnám, hogy ráhangolodok a résztvevőknek a jelenlétére valamilyen, nem is tudom milyen módon, tehát ez erős ráhangolódási képességem van, és hát nyilván a jelenlevők érzik a megtartó erőt, és ott szövődik bennem, de valójában ezek a stációk valóban ezek, hogy még a fogantatás előtt, aztán a fogantatás, aztán a születésem élménye, és az apámmal való megértés, és a többi, és a többi, és hát nagyon-nagyon sok könyv gördül ki ebben a meditációban, és nagyon sok anya és apasebb gyógyul, de hát mindannyiunknak megvan a története, szóval ebben az a nagyon szép, hogy én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak hasonló története van, más köntösben, de a fájdalmainkban nagyon közösek vagyunk, és a gyógyulásunkban is tudunk közösek lenni. És aki előrébb van, annak, hogy úgy mondjam, talán feladata az utána jövőknek kezet nyújtani, és mindazt az ő gyógyulását segítő folyamatokat visszafordítani, feléjük és segíteni az ő gyógyulásukat bármilyen módon. Uh-huh. Tehát, hogy ez sokféle módon lehet.
Szerintem az a nagyon izgalmas, hogy még azoknak is, akik mondjuk egy tényleg szerelemből születtek, a fogantatásuk is ideális volt, akiknek egy olyan anyukájuk volt, aki szerette magát és őket is, és egy olyan apukájuk, még ott is vannak mindig feladatok és belső munkák, amiknek így ki kell bontakoznia, mert hogy én régen azt gondoltam még naívan, fiatalabb koromban, hogy hát, hogy tényleg aki egy szerető családban nő fel, annak nincsenek traumái, vagy nincsenek feldolgozandó kérdései, de hogy még ott is nagyon sok belső munka kell ahhoz, hogy így ki tudjunk teljesedni.
Igen, erről az jut eszembe, hogy pszichodrámát tanultam nagyon hosszú éveken keresztül, és sok mindenre jó volt, önismeretre legfőképpen, és arra, hogy rájöjjek arra, hogy mindannyiunk története nagyon hasonló, és ott találkoztam egy lányjal, aki azt mondta, hogy tudod, engem nagyon szerettek, engem mindig megtartott a családom, és képzeld el, hogy én azáltal traumatizálódtam, hogy az apám már kicsi koromban, már spanyolul, már angolul, már németül is tanítatott, nekem lovagolni kellett járnom, amikor én nem akartam lovagolni járni, és hogy nem tudom, hogy mi mindent kellett, és hogy ez nekem ezt kell begyógyítanom, vagy meggyógyítanom.
Igen.
Hát szóval, na, és akkor ott van az a történet, hogy te leszel szülő, uh-huh. és nagyon szeretnéd jól csinálni, és mindent beleteszel, de végeredményképpen azt tudod beletenni, aki akkor éppen vagy. És én ma már egészen másképpen, más vagyok, hát nagyon sok minden, sok sebem meggyógyult. Ezt így bátran merem mondani, hogy sok sebem meggyógyult, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ahogy én gyógyultam, úgy gyógyult az én anyukám is. Uh-huh. Hogy ez, és látom, hogy úgy gyógyultak a gyerekeim, és látom, hogy amit nem tudtam begyógyítani, azzal ő nekik meg uh-huh. kell küzdeni. És hát szóval, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon szép folyamat. Szép. A mesék igazak, valóban el kell indulnunk.
Igen.
Szóval a női különböző stációk, hogy akkor ott van az, hogy párválasztás, ott van az, hogy születés, szülés, ott van az, hogy hogyan vagyok megtámogatva a szülést követő időszakban. Ott van az, hogy a családom fordul-e felém, tehát a gyerekemet egyedül kell-e felnevelnem, vagy van egy család, egy közösség, akivel közösen uh-huh. nevelem fel a gyerekemet. Uh-huh. Ibu Robinnal beszélgettem, aki egy híres bába, Balinél, csodálatos asszony, és ő mondta, 8 gyermeke van, abból egy örökbefogadott 7 gyermeket szült, és kérdeztem tőle, hogy ennyi gyerek, hogy ezt hogy? És azt mondja, tudod, nem volt nehéz, mert nem egyedül neveltem uh-huh. a gyerekeimet, hanem az egész falu közösséggel együtt neveltük a gyerekeinket. És valahogy azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon hiányzik, és ez az, amihez vissza kell találnunk, hogy közösségben nevelkedjenek ezek a gyerekek, hogy a te gyereked az az én gyerekem is legyen, és az én gyerekem a te gyereked is, és hogy közösen vállaljunk felelősséget, és közösen tudjunk egymásnak segíteni, és amikor például egy anya megbillen, mert zsigeri válaszokat ad, és esetleg azok a zsigeri válaszok sebekből érkeznek, akkor legyen ott valaki, aki meg tudja fogni, át tudja ölelni, és ki tudja húzni ebből a regreált állapotból.
De te annyira eltávolodtunk, hogy ez olyan reménytelennek tűnik, hogy valaha ehhez vissza lehet találni abban a világban, amiben most vagyunk.
Én azt gondolom, hogy az élet az élni akar, és hogy valahogy azt gondolom, hogy a nők ezt zsigeri szinten érzik, és ami most a világban történik, az, hogy közösségben akarnak a nők gondolkodni. A nő az a világ kapuja. Nyisd ki, rózsám, kapudat, szóval, hogy a világ kapuja. Ő belőle érkezik, születik az egész világ. Ő neki kell meggyógyulnia. A nő a nőt tudja meggyógyítani, tehát együtt gyógyulunk, és azt gondolom, hogy így fog mindenki meggyógyulni. Én annyira optimista vagyok, túl azon, hogy én is látok folyamatokat, látom például, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak most jelen pillanatban a szülészetek, és nem ilyen volt a helyzet ezelőtt, akár csak, most nem akarok nem megfelelő számot mondani, de mondjuk 5 évvel uh-huh. vagy 10 évvel ezelőtt igen, nem így igen. volt. Tehát meg tudok nevezni kórházakat, amelyek a szülészet mekkái voltak, és ki kell mondanunk, hogy a szülésben és a születésben vagy felemelkedünk, és egy hihetetlen szakrális élményben van részünk, amiből olyan nagyot tudunk növekedni, hogy megérezzük a saját erőnket, és ahhoz kapcsolódni tudunk, és ebből erőt merítve az életünkben bármilyen nehézséggel meg tudunk küzdeni, vagy traumatizálódunk. És ezeket a traumáinkat aztán évtizedeken keresztül kell majd meggyógyítani. És felelősséget kell, hogy érezzünk közösen, hogy itt olyan tereket és olyan körülményeket biztosítsunk társadalmilag az ebben szereplő emberek számára, tehát itt most gondolok orvosokra, szülésznőkre uh-huh. és kórházakra, hogy kimondjuk, hogy ez mennyire fontos. Ki kell, hogy mondjuk?
Abszolút.
Ki kell, hogy mondjuk?
Nekem személy szerint egy nagyon csodálatos szülésélményem volt, és azt is gondolom, vagy hát úgy egyértelmű, hogy utána ez vitt tovább abban, hogy maga a gyerekkel való foglalatoskodás, meg az egész annyira egy jó élmény volt, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon felemelő. Ez a két nő, aki ott volt, az orvos, ő is egy nő, és a szülésznő is. Hát, hogyha mai napig rájuk gondolok, kicsordul a szememből a könyv, vagy hogyha megyek az éves rákszűrésre, és találkozom szülésznővel, hogy a nőgyógyászommal, akkor minden alkalommal el kell mondanom neki, hogy annyira hálás vagyok, és hogy tényleg olyankor mindig el szoktam sírni magamat, mert hogy annyira ezt kellene átélnie mindenkinek, és közben tényleg nem ezt hallani. És onnantól kezdve a gyereknevelés és magunkhoz való hozzáállás egy teljesen más úton indul el.
Igen, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Ennek kellene a normálisnak és a természetesnek lenni, mint ahogy annak kellene a normálisnak és a természetesnek lenni, hogy amikor a gyerekünk elmegy iskolába, akkor jó környezetben, minden biztosított, és hogy ez ne egy szegregált történet legyen, ne egy olyan, hogy csak valakiknek, kiváltságosoknak, hanem, hanem hogy a legegyszerűbb környezetből jövő gyermek számára is ugyanazok az oktatási körülmények legyenek biztosítva. Hát ez is hozzátartozik, mert ezért aggódnak a nők a legtöbbet, hogy mi van a gyerekükkel, amikor nem velük vannak, hogy jó óvónéni, jó tanítónéni, jó iskola, minden rendben van-e, és hát ezt is ki kell mondani, hogy az iskolában is nagyon komoly traumákon, vagy nagyon komolyan traumatizálódhatnak a gyerekek. Szóval, hogy na, de ott tartottunk, hogy a női lét különböző állomásai, és hát igen, akkor jön a változókor. Ez is egy fontos...
Amiről fontos... hál' Istennek most már egyre többet beszélnek, igen, de igen. Hogy azért ez most az elmúlt években is még így a nagy közönséghez nem jutott el, hogy ez így téma legyen, nem volt kipakolva annyira az asztalra, vagy hogy így de egy kicsit kezdtek láthatatlanná válni azok a nők, akik kerülnek a változókorba, és hogy most hál' Istennek ez már így, ez is megváltozott.
Én erre azt tudom mondani, hogy hála az én anyukámnak, aki olyan nagyon természetesen élte az életét, én nem láttam láthatatlanná váló változókorba lépő nőket, tehát valahogy nagyon olyan nők vettek körbe egész életemben, akik jól voltak ezzel a történettel. De nem is léptek túl korai változókorba, tehát nem túl korán, hanem
azért amikor eljön
az ideje, tehát hogy tényleg nézzén a változókorral kapcsolatban azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, és az a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy megborult az egész női sorrend, mert szinte nagyon sokan akkor szülnek, amikor változókorba lépnének, aminek nyilván megvan a magyarázata, és mostában nagyon sokan kezdenek el úgy szülni, vagy abban az idősában, ami... hát adva lenne ez a 20 és a... Igen. És akkor ehhez kapcsolódik, talán itt ebben a kontextusban lehet jobban érteni azt, amit én mondok, hogy a változókor az valahogy arról szól, hogy már felépítettem, már felneveltem, már eltoltam, már mindent is megcsináltam, és most jövök én. És hogy most jön az a spirituális út, ami már a fizikai jelenlét, ből nem kilépve, de mindenképpen teret nyitva a spiritualitásnak, ami az én lelkem és a befele fordulásnak az ideje. És ugye sokszor mondják, hogy a változókorban megváltozik a bőr, megváltozik hogy a nők elhíznak, és kezded el, hogy én azt gondolom, hogy a változókor pontosan azért, mert hogy ez egy szellemi folyamatnak, egy spirituális folyamatnak a kezdete, nyilván az egész élete egy folyamat, tehát hogy nem úgy a kezdete, de hogy, és ugye ehhez nem kell annyi táplálék, tehát a test jelez, hogy egy negyede elegendő, mert sokkal könnyedebbnek kell lennünk, sokkal hajlékonyabbá kell válnunk, és már nem annyira fizikai dolgokra, mint inkább a spirituális dolgokra kellene koncentrálnunk, túl azon, hogy én látom és tudom, hogy nagyon a fizikai dolgokra is kell. De itt a Bali királya jut az eszembe, akivel beszélgettem, és ez csak Eszternek volt köszönhető, mert ő vezetett el hozzá egy teljesen más okból kifolyólag, és volt szerencsém beszélgetni ezzel a csodálatos emberrel, és ő azt mondta, hogy nagyon sokáig a politikában jelen volt, és hogy abba hagyta ezt, és akkor kérdeztem tőle, hogy miért, és azt mondta, hogy azért, mert el kell kezdenem készülni arra, hogy egyszer meg fogok halni. Uh-huh. És az ember nem érkezhet oda felkészületlenül. Tehát így értem ezt a spirituális történetet, vagy utat, vagy kapcsolódást önmagamhoz, hogy a lelki dolgokkal is el kell kezdeni foglalkozni. És valahogy a változó kort inkább úgy fordítanám le, hogy változó, de hogy nagyon sok spirituális történetnek kell ebbe beérkeznie. Kérdezheted, hogy mi például a csenddel való kapcsolódás, és akkor ebbe pedig minden
befelé is. Fordulásról majd a következő adásban fogok akkor bővebben beszélni. Viszont egy korábbi, a második adásban beszéltél arról, hogy amikor elkezdted meglátni azt, hogy mondjuk egy-egy bőrelváltozás mögött mi lehet, ott mire gondoltál, mert akkor viszont azt nem fejtettük ki bővebben, hogy szerinted hogyan hat a lelkünk arra, hogy...
Hát a tapasztalatomról tudok beszélni. Tehát abszolút arról, amit az elmúlt több mint 3 évtizedben tapasztaltam, hogy... Tehát ezt most mondom úgy, hogy kineziológiával foglalkoztam aktívan 17 évig, és vagy praktizáltam, illetve mentálhigiénész szakemberként is nézem, vagy tekintek erre a kérdésre, meg úgy, mint szépségterapeuta.
Mondhatok még kettőt?
Igen, szeretném.
Az egyik az, hogy korábban, egyébként nálunk az Éva magazinban is volt erről cikk, hogyha nem vagyunk jól lelkileg, az egyértelmű, hogy ez a bőrünkön is meglátszódik, és az én orvosilag igazolt. A másik pedig az, hogy én nem foglalkoztam, és nem is olyan mélyen annyi nővel, mint te, nyilván teljesen más dolgokkal foglalkozom a mindennapokban, de hogy a környezetemben nekem az egy ilyen nagyon egyértelműnek tűnő jelenség, hogy aki nincs rendben azzal, hogy saját nőiessége párkapcsolati szinten is, és egyébként magával is, ott nagyon előtérbe kerülnek olyan jellegű betegségek, amik akár kezelhetőek is lennének, de valahogy mégsem sikerül ezeket kezelni, hogy annyira...
Jó, én azért nagyon óvatos vagyok, és címkéket semmiképpen sem tennék semmire. Tehát ezt bármit mondok, ezt nagy kérdőjellel kell fogadni. Ezek az én...
Te tapasztalataid.
Igen, ezek az én tapasztalataim. Az, hogy az idegrendszer ugyanabból az ektodermális csiraplazmából alakul ki, mint a bőr, az egy tény. Az, hogy az idegrendszer szoros kapcsolatban van a bél mikrobiomjával, az is tény. Az, hogy a bőrnek is van egy mikrobiomja, az is tény, és a mikrobiomunk pedig tapasztalatom szerint teljes egészében leképezi az idegrendszerünknek az állapotát. De hogy ez egy ilyen rendszer, tehát az, ahogyan én táplálkozom, az hatással lesz arra, ahogy gondolkodom. Ahogy gondolkodom, az hatással lesz arra, amilyen a bőröm. Tehát egy nagyon, nagyon szoros kapcsolat van, és azt vettem észre, hogy akiben nagyon sok harag van, és ezt most nem úgy mondom, hogy harag, hogy ja Isten, benned mennyi harag van, hogy ezt hogy nem tudod feloldani. Teljesen jogosan van bennünk harag, egy csomó dologért, egy csomó elfojtás van bennünk, és amikor ez a harag nincs feldolgozva, akkor én sok esetben májfoltot látok a bőröm. Vagy hogyha valaki nem tudja a határait meghúzni, nagyon sok esetben találkoztam bőrgombával. Uh-huh. Vagy hogyha nagyon sok félelem és szorongás van az emberben, akkor sok esetben aknéval, gyulladt aknéval találkoztam. Hogyha nagyon sok a feszülés, az érzelem, rengeteg érzelem van valakiben, de tanult lefolytás van, tehát lefolytja az érzelmeit, nem adja ki, legyen az bármilyen érzelem, szeretet megnyilvánulás, vagy harag, vagy indulat, vagy szexualitás, vagy bármi. Nagyon sok esetben rozáceát látok a bőrön, és hogy ezt olyan szépen lehet kezelni.
Kívülbelül.
Kívülbelül, terápiát alkalmazva, tehát itt szépségterapeutákat bevonva, ugye itt az érintésnek nagyon fontos szerepe van. Amikor engem megérintenek, azzal az a zsigeri szintű üzenet jön, hogy engem elfogadnak. Mert hiába mondja valaki, hogy én szeretlek téged, ha nem ér hozzám, ha az érintésében nincsen meg az, hogy én abból azt érezhetem, hogy megtartott vagyok, akkor az nem megy át, akkor én azt nem, az nem validál, az nem igaz, az nem jön át, akkor ott van egy kettősség. És ezért fontos a terapeutákat bevonni, akik érintenek. Érintve kell, hogy legyen. A bőrt nem lehet másképp gyógyítani. Csak érintés által. Kevés, hogy én megérintem magam. De ezt is tanulni kell az embereknek, hogy megérintsék magukat. Ezt is tanulni kell. Tehát egy jóni olajat, amikor odaadok, erről is van egy történetem, mindezt... Igen. Szóval, hogy, és akkor nem mondhatom azt én, aki gyógyulni szeretnék, hogy én magamért nem teszek, mert akkor a gyógyulást kihelyezem, és azt várom, hogy majd valaki engem meggyógyít. De nyilván annak a másiknak el kell engem juttatni oda, hogy én ki tudjam mondani azt, hogy meg akarok gyógyulni. Szóval, hogy ez egy folyamat.
Nagyon
és
komplex.
Akkor én azt tudom mondani, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor én vállalom azt, hogy én megiszom azt a teját. És egy tejára is úgy kell tekinteni, hogy abban gyógynövények vannak, és azok a növények hordozzák mindazt az információt, ami rájuk jellemző. Egy cickafark, vagy egy citromfű, vagy egy levendula. Mindegyik hordozza a saját egyediségét, de az mindegyik közösen hordozza, hogy az anyaföld táplálta, hogy a csillagok, a hold, a nap, az növelte, hogy az eső öntözte, és mindez, tehát a világ elemei azt az üzenetet adták ennek a növénynek, hogy élni érdemes, hogy jó élni. És ezek a növények hordozzák ezt. És amikor én ezt megiszom, akkor ezt az üzenetet, ezt az információt, minden információ, én is egy információ vagyok. Mindaz a megélt élmény, tapasztalat, nehézségeim, sebeim, amiket hozok, az a képességem, hogy én meg tudtam gyógyulni, akkor én azt adom tovább a többi nőnek, férfinak, gyereknek, bárkinek, hogy meg tudtam gyógyulni, tehát lehet gyógyulni. Mm-hmm. Ez bennem van, a szavaimban. Amikor kimondom azt, hogy a szavaimban, ez is benne van. Én is egy homeopátiás szer vagyok.
De jól hangzik ez.
Igen, igen, ezt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy ti is egy homeopátiás szer vagytok. Tehát, hogy a terápiában fontosak azok az olajok, amiket használunk, azok a növényi olajok, növényi kivonatok, de te, mint terapeuta, 50%-ban ott vagy benne. A te megküzdött történeted, és benne van. És ez, ami nagyon fontos, ez, amit át szeretnék adni az embereknek, hogy nincs mit szégyelnünk. Mert mindannyian hozzuk, ott van, mindannyiunkban minden ott van. Meg kell nyílnunk a kapcsolódásra, és meg kell nyílnunk a gyógyulásra, és arra, hogy együtt tudunk gyógyulni. És egyébként látod azt, hogy itt vagyok, és beszélgetek veled, ez is azt mutatja, hogy te nyitott vagy, én nyitott vagyok, ez egy platform, ezt mások hallgatják, és ezzel azt az üzenetet adjuk, hogy a világ változik, és bármennyi nehézséget látunk a világban, azt is látnunk kell, hogy akarunk gyógyulni, hogy van, aki meggyógyult, hogy lehet gyógyulni, és hogy az együttben nagyon nagy erő van.
Olyan sok helyen érzem ezt, igen, hogy olyan sokan akarnak adni. Uh-huh. És hogy ez annyira csodálatos, és itt is egyébként igen, annyira erősek most az energiák. Térjünk vissza, akkor
a jóni
masszázs olajra, azt akartad mondani a sztorit ezzel igen. kapcsolatban.
Na, tehát remélem, hogy nem veszi zokon ez a csodálatos szülésznő, akinek a nevét most fogom mondani. De annak idején engem a Nyulas Jolán, aki a Szent Imre Kórháznak volt a vezető szülésznője, ő mondta nekem, vagy ő inspirált engem arra, hogy a szülészeti termékeket alkossam meg, hogy a nőknek szükségük van a segítségre, hogy legyenek olajok, amivel tudják támogatni az asszonyokat a szülés folyamatában, és hogy ez mennyire fontos. És sok nevet tudnék említeni, Rákóczi Ágnes, Kondor Katalin, csodálatos szülésznőkkel találkoztam, és nagyon sokat tanultam tőlük. Varga Katalin, aki a pszichológiai tanszéknek az adjunktusa, hogy őnek is milyen nagyon fontos, hogy a nők méltóképpen szüljenek. És visszatérve Nyulas Jolára, ő inspirált, és elvitt, azt mondta, hogy készítsek egy olyan olajat, amivel tudják segíteni az asszonyokat, és egy olyan olajat, amit a várandóság alatt, a szülés előtti 6 hétben tudják használni a gáti szakasz rugalmasítására, majd aztán a szülésznők a szülés folyamatában. És egy kis idő múlva visszajött hozzám, és azt mondta, hogy egy csodálatosan szép nő, hogy Adrián, ez nagyon jó mindaz, amit megalkottál, mind a világrahozó, mind a parázsolaj, mind pedig a holdolaj, de hogy szükség lenne egy olyan olajra, amit az asszonyok akkor is tudnak használni, amikor nem várandósok, mert olyan sok asszony elidegenedett a saját jóniától, és nem tudjuk ezt az elidegenedést ott, abban a nagyon rövid szakaszban gyógyítani, visszaépíteni, visszaállítani, és olyan jó lenne, hogyha ezt csak úgy odaadnád, amit ők úgy tudnak használni. És így született meg a jóni olaj. És hát képzeld el, hogy amikor ezt a polcra tettem, a jóni olajat, azzal a célra, hogy minden asszony, minden lány a jóniát minden reggel a szépség ápolás rituáléjaként építse be, és kenje be a jóniát, és legyen ez a mindennapi higiéniának a része, akkor a kollégáim, hát ilyen nagyot néztek, és azt mondták, hogy na hát ez biztos, hogy ők nem fogják árulni. És hogy ez hogy? Vagy hogy tegyem oda a polcra, tegyek oda egy könyvet, majd vásárolsz, hogy ekkora tabu volt. És akkor szépen lassan egyszer csak ez olyan könnyeddé vált, és olyan könnyű témává vált, és teljesen természetességgel kezdtük el odaadni az asszonyoknak. Az asszonyok jöttek be érte, vásárolták. És ma már egy olyan természetes, mint egy arcolaj.
Viszont tényleg valószínű, hogy így a várandóság idején épül be ez a rutinba? Mert hogy szerintem sokan ezzel előtte nem úgy foglalkoznak, hanem akkor találják meg akkor keresnek ilyen termékeket. És ez egy tök jó kapcsolódás, és hogy utána akkor önmagukkal ezt így fenntartsák. Április 5-én indult el a kampányatok teljesség hete. Mik eddig a tapasztalatokról egy kicsit mesélsz? Arról már az előző adásban felvezettük, hogy pontosan mi a tematikája, de röviden elmondod újra.
A tematikája az, hogy aki kapcsolódik a teljesség hetéhez, az tulajdonképpen a kommunikációnak a célja az, hogy a szépséget egy olyan aspektusból mutassuk be, hogy az nem tökéletesség, hanem teljesség, és hogy a szépség az épségből formálódik, az önmagammal való jóban, az, hogy jobban vagyok önmagammal, és a bátorság arra, hogy merjek a szépségemmel egy olyan formában foglalkozni, amikor a lelki, testi és szellemi jóllétem középpontba kerül. És hát döbbenetes nagy érdeklődés van, úgyhogy van egy zárt Facebook csoportunk, ahol akik jelentkeznek, azoknak minden nap küldünk egy-egy üzenetet, rávilágítva különböző dolgokra, a teljességükkel kapcsolatban. Van egy 7 napra szóló, vagy mondhatjuk inkább úgy, hogy 7 különböző meditációs hanganyag, amit elkészítettünk, illetve van egy, minden nap vezetek most jógát. Itt én nem vagyok jógaoktató, és igazából ez a csoport kérésére közkívánatra indult el, ez nem volt benne a programban, és nem is az a célom egyébként, hogy én most egy ilyen fullos jógaórát tartsak. Sokkal inkább az a célom, hogy megmutassam, hogy lehet jógázni akkor is, hogyha az ember azt gondolja, hogy tőle, meg a jógától ilyen több ezer kilométer távolság van. És nagyon sok visszajelzés van, hogy sose jógáztam, 68 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, vagy nem tudom én, 40 éves vagyok, sose jógáztam, és hogy fantasztikus, és hogy én most értettem meg, hogy tudok jógázni. Egyszerű gyakorlatokat mutatok be, tehát egyébként ez feladat számomra, hogy ne azt a jóga sorozatot, amit ugye minden nap szoktam magam számára, hanem egy egyszerű, a légzéssel, az érzésekkel kapcsolódunk illatokon keresztül. És képzeld el, hogy elindítottam egy böjtöt is, ez is valahogy ilyen közkívánatra formálódott, úgyhogy most közösen böjtölünk, ami egyébként egy ilyen megengedő böjt, tehát ebben egy ilyen rizskása van, illetve almapüré, meg párolt zöldség, tehát igazából amit kihagyunk, az a tejtermék, a lisztes termékek, illetve hús. A hús, igen, a cukor értelemszerűen.
Alkohol.
Nyilván, ezt nem is mondtam, igen. Igen, és itt is nagyon sokan jelezték, hogy részt vesznek, tehát döbbenetesen nagy számban megyünk az úton. Mindenkinek a kérdésére én egyedileg válaszolok, hogy kicsit el is vagyok fáradva, így már nézem, hogy ki kérdez olyat, amit prompt meg kell válaszolni. Érdekes tapasztalat ez az egész. Nagyon sokan aktívan jelen vannak, és abszolút pozitívnak érzem. Úgyhogy holnap kezdjük azokkal a lébőjtöt, akik a lébőjtre vállalkoztak, de mindenkinek elmondtam, hogy senki ne folytassa, ha neki ez nem jó, de természetesen bátorítom őket, hogyha csak azt érzik, hogy egy picit fáj a fejük, hogy akkor igyanak, meg mit ezt lehet ilyenkor csinálni. Ezt is meg kell tanulni. Egyébként szerintem a böjt az egy nagyon fontos dolog. A böjt, én azt nevezem böjtnek, amikor kevesebbet eszem, mint amit általában szoktam, és nem gazdagon, színesen, hanem visszafogottan, és nyilván ez egy változás, úgyhogy ez azért nehéz, nem egyszerű történet, de fontos része az életnek, és szerintem be kell építeni, mert tudod, hogyha böjtölsz, akkor a harmadik nap már látod a bőrödön, hogy feszül.
Igen.
Ez azt mutatja, hogy a beleid jól vannak, mert a beleid állapotát tükrözi tulajdonképpen a bőröd. Na, hát szóval ugye így megy a teljeség hete, de ebből inkább azt szeretném így megüzenni, hogy itt meditálunk, meg olyan dolgokról is beszélünk, vagy igen, értekezünk, amit hogy egyébként nem, mit tudom, képzéseken szoktam csak elmondani, tehát csupa olyan dolgot adok át, ami szerintem a mindennapokban jól alkalmazható, használható, és arra is rávilágítok, vagy szeretnék rávilágítani, hogy a sorban én vagyok elől. Akkor is, ha anya vagyok, és akkor is, ha 8 gyerekem van. Mert én vagyok a kosár, és belőlem veszik ki a többiek, vagy adom én oda azt, ami őket táplálja. Na most, hogyha azt adom, ami nincs feltöltve, akkor elfogyok a nap végére. Tehát ha szabad ilyet mondanom, egy olyan kultúrát kívánnék átadni a teljesség hete programon belül, amit úgy nem tanultunk meg. Nem tanultuk meg, mert azt látom, hogy a nők általában magukat teszik,
hátrasorolják,
és vagy azt gondolják, hogy ez így rendben van, és mintha szégyen lenne magunkra gondolni. És hogy ne tűzoltás legyen, hanem ez legyen beépítve a mindennapjainkban. Értsük meg, hogy lefeküdni nem éjfél után 5 perccel kell, hanem éjfél előtt 2 órával. És hogy alakítsuk valahogy így a mindennapjainkat. Már hallom egyébként, hogy van, aki azt mondja, hogy de én éjszakai bagoly vagyok, és akkor erre azt mondom, hogy én meg tisztelem, hogy ő éjszakai bagoly, de érdemes megpróbálni azért. Igen, érdemes azért megpróbálni, hogy milyen az, hogyha legalább hetente párszor lefekszem időben. Erre is készítettünk meditációt. Nagyon sokan küzdenek álmatlansággal. Na, hát én is...
Elképesztő egyébként, igen, hogy az álmatlanság
igen,
az
én most... Én is megjártam a saját utamat, megjárom a saját utamat, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy talán a hitelességemet az adja, hogy én is gyógyulóban vagyok, levő ember vagyok, és én is tanulom azt, hogy hogyan kell magammal törődni, és ahogy ezt megtanultam, mindezt a tapasztalatot adom át. Tehát én mindent csak a saját tapasztalatomból merített tudást adok át javarészt.
A hátrasorolásnál az jutott eszembe, hogyha valaki tényleg úgy tudatosan odafigyel magára, és tudja, hogy ez fontos, és odafigyeljen, akkor rögtön az önzőséggel címkézik meg, és hogy ez is egy olyan tévhit, amit így le kell dönteni, hogy azért nem vagy önző, mert hogy magadat veszed előre, hanem ez egy teljesen természetes és fontos dolog.
Hát sok mindent tanultam az anyukámtól, de azt is megtanultam, hogy nagyon sokat kell dolgozni. És ez, én is tanulom azt, hogy hogyan kell nem sokat dolgozni. Mm-hmm. Hogyan kell magammal törődnöm, magam felé fordulnom, magamat kényeztetnem, és hogy ez nem önzés. Most már ezt megtanultam, ez nem önzés, homeopátiásan hordozom most már, tehát egy kéznyújtásomban benne van, hogy teljesen rendben van, hogy magammal törődök, abszolút rendben van, minden szempontból, amikor kultúrára fordítom az időmet, amikor masszázsra megyek el, amikor akár terapeutához járok, vagy magammal törődöm, vagy egy finom fürdőt veszek, vagy időt adok magamra, hogy bőjtőjek, vagy amikor a barátnőmmel találkozom, amikor csak sétálok, amikor csak vagyok. Csak úgy, hogy fölkelek reggel, és tudod, hogy mi a nagyon nagyszerű? Amikor egy hétfői napon nem mész el dolgozni. És nem azért nem mész el dolgozni, mert beteg vagy, nem azért, mert a gyereked beteg, nem azért, mert dolgod van, hanem mert szabadságot vettél ki, hogy csak úgy legyél otthon. Szerintem ez legalább annyit ér, mint elutazni valahova.
Igen.
Vagy annyit ér, na, hát szóval, hogy csodálatos. De ez egy csodálatos dolog. Szabadságra menni otthon.
Hétfőn.
Ja, nagyon jó. Isteni.
Ezt vigyétek magatokkal. És május 5-ig lehet csatlakozni a teljesség hetéhez, és bármikor, hogyha becsatlakoztak, akkor ezt az egyhetes programot azt végig tudjátok csinálni, úgyhogy még nem vagytok lemaradva semmiről, hogyha esetleg szeretnétek kipróbálni ezt az élményt, mert például böjtölni, vagy az alvással foglalkozni, vagy meditálni, és ez közösségben annyival egyszerűbb és annyira jó, hogyha másra is lehet támaszkodni, és más tapasztalatait is be lehet szívni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást, még jön ezután még egy Adriana, köszönöm, hogy itt voltál, és
mindig
alig
köszönöm.
Várom, hogy beszélgessünk a következő részben is. Kövessetek minket, és értékeljétek az adást. Köszönjük szépen!
A műsor a Béton partnere.